i maskozunke. Urunk, Te ismersz bennünket, és különösen is most nekünk, férfiaknak van üzeneted ebben az igében, és szívünkre akarsz beszélni, Urunk, hogy megtaníts bennünket teljes gyermeki bizalommal rábízni az életünket Atyai Szent kezedre. Bocsáss meg, hogy olyan nehezen megy ez nekünk, férfiaknak. Olyan sokszor mi akarunk mindig felül maradni, mi akarjuk kimondani az utolsó szót, mi akarjuk eldönteni, mi igaz és mi nem, és bocsáss meg, hogy sokszor a mi értelmünket, eszünket mindenek fölött emeljük, és nem veszük észre azt, amit olyan világossá tesz számunkra a te szent ígéd, hogy van láthatatlan világ, és te annak a láthatatlan világnak ura vagy, és ura vagy ennek a látható világnak is. Add, hogy igazán fejet tudjunk előtted hajtani, és adj nekünk új szívet, Urunk, olyan szívet, amelyik lát téged, hívő szívet. Növeld a mi hitünket, Urunk, mi is azt kérjük, amit a tanítványait, növeld a mi hitünket. Amen. Szeretett testvéreim, most a utolsó igei alkalmunk az úrvacsora előtt, a János evangélium a 20. fejezetéből, a 24. verstől olvasom Isten igéjét a 29. versig. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Uram, a te ígéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Kedves testvéreim, valóban itt egy olyan emberrel találkozunk, aki nagyon hasonlít a 20. 21. század emberére, és különösen is ránk férfiakra: hiszem, ha látom. Ezt akár a 20. századi elmondatának is lehetett volna kinevezni ezt a mondatot, mert a hitetlenség valami egész óriási méreteket öltött itt Európába. Mi ennek az oka? Hát ugyanaz az oka, ami éppen Tamás szívébe volt, ez a, mi tegnap láttuk, hogy akár a főpapok, akár a Úr Jézus mellett megfeszített két lator, ha. A mindig a feltételeink, ha. Hiszem, ha látom, vagy ahogy hallottuk délelőtt Jákob feltételét, ha megáldasz, ha ezt teszed, meg azt teszed, akkor kinevezlek az én Istenemmé. Hát ez valami borzasztó, nem? Hogy mi nevezzük ki az Istent, a mi Istenünké, mi fogadjuk el, pont fordítva van. Ő fogad el minket. Csak így lehetséges, sehogy másképp. Tehát meg kellene érteni ennek az okát, hogy miért vagyunk ilyen mélységesen hitetlenek. Emlékszem, egy csendes héten megkérdezte tőlem egy asszony, hogy tessék mondani, hol vannak a férfiak a gyülekezeteinkből? Mert ha az ember elmegy egy keresztény gyülekezetbe, bizony, hát itt most ugye mindnyájan férfiak vagyunk, de ott bizony kisebbségben vagyunk, és erős kisebbségben vagyunk. És ennek az oka az, hogy nincs meg bennünk az a lelki empátia, ami a nőkben megvan. Ez tényleg egy pszichikai alapmagatartás, hogy a nőknek van egy ilyen empatikus képessége, hogy túl az értelmen meg tudnak ragadni bizonyos dolgokat. Ez negatív értelemben is, meg pozitív értelemben is észrevehető a nőkön. Ugye például negatív értelemben is Éva vitte oda Ádámot ahhoz a bizonyos fához, és most is lehet látni, hogy akár a jósok vagy a médiumok 99% a nő. Tehát negatív értelemben is működik ez a női beleérzés, empátia, de pozitív értelemben is. Előbb kerül egy gyülekezetbe egy nő, mint egy férfi. Bizonyos értelemben jó az, ha az ember az ész korlátain keresztül ereszti át a dolgokat, hogy megvizsgálunk mindent. Ennek van bizonyos lelki haszna, de hogy mindent kizárok, hogy a hitetlenségem egy merev fal, amivel elutasítok mindent, amit nem tudok a szememmel, vagy éppen a kezemmel megragadni, amelyik túlhaladja az értelmi képességeim határát, arra azt mondom, hogy nincs, hát ez a baj, ez a baj. Ez volt Tamás lelkületében is a hiba. Tessék belegondolni, hogy a 20. században, ugye különösen mi idősek tudjuk nagyon jó, hogy ideológiává tették az Isten tagadást. Nincs Isten. Igen ám, ezt még látszólag a tudomány köntösébe is öltöztették, és azt mondták, hogy a tudomány azt mondja, hogy nincs Isten. Hát kérem szépen, a tudomány ilyet nem is mond, és a tudománnyal nem is lehet bebizonyítani, hogy van Isten, vagy nincs Isten, de egy tudós ember mondhatja azt, hogy én hiszek az Istenbe, vagy mondhatja azt, hogy nem hiszek az Istenbe. Nemrég olvastam Einsteinnek egy nagyon szép mondatát, ahol azt mondja, ugye Einstein tartják a 20. század legnagyobb fizikusának, azt mondta, a vallásosságom annak a mindennél hatalmasabb szellemnek a csodálatából áll, akinek az alkotásából valami keveset fel tudtam fogni gyenge képességeimmel. Na, akkor tulajdonképpen most akkor a tudomány mondja, hogy nincs Isten, vagy pedig mi az alapja ennek? Semmi. Tulajdonképpen a marxizmus volt az alapja. De mit mondott Marx? Ő valóban Isten tagadó volt? Nem, ördögimádó volt. Ez történelmi tény. Harmadéves egyetemista korában azt írta az apjának, hogy a szentélyben már más Isten lakik. És azt nevezte meg élete céljának, életem célja, hogy bosszút álljak a magasságoson. Tehát ő nem tagadta az Istent, gyűlölte. És ezért vezetett tömegeket, és tanított tömegeket az Isten tagadás útjára. Igen ám, miért volt sikeres ez a tanítás? Hát, az én bűnöm miatt, a te bűnöd miatt, a mi bűnünk miatt volt sikeres. Éppen az alapmagatartásunk miatt volt sikeres. A bukott természetű embernek alapmagatartása, hogy lázad az Isten ellen. Ez az alapmagatartásunk. És ez tetszett az embernek. És tetszik is az embernek. És tulajdonképpen szeretne az ember, hogy így mondjam, függetlenedni. Teljesen függetlenedni. Istentől, mindentől azt tenni, amit akarok. Aldous Huxley, ez az angol filozófus író, leírja, egész nyersen, szinte cinikusan megmondja, ő megalkotta az ő filozófiáját, és azt mondta, hogy ez az értelmetlenség filozófiája. Tulajdonképpen azt mondta, hogy ennek az egész mindenségnek nincs értelme. Nincs értelme az életemnek, nincs értelme a te életednek, semminek nincs értelme. És azt vallja, hogy azért teremtette meg ezt a filozófiát, hogy felszabadulhasson a szexuális és politikai szabadságra. Tehát tulajdonképpen miről is van szó? Az ember le akarja vetni magáról mindazt, ami korlátozza, legalábbis úgy véli, hogy korlátozza a szabadságát, hogy azt tegyek, amit akarok. De ez szabadosság, ez nem szabadság. Ezért volt sikeres ez a tanítás. És a másik, amiért sikeres volt, hogy valóban, amit az értelem nem tud megragadni, az a férfiak számára gyakran nincs. És ez a hiszem, ha látom gondolat, itt teljesen világos Tamásnál. Igen ám, de Tamás miért volt akkor Jézus tanítványa? Na persze ő nem Isten tagadó volt, azt félre ne értsük. Ő nem Isten tagadó volt, csak egyszerűen csalódott a hitébe. Legjobban akkor értjük meg, ha a Lukács evangéliumában olvassuk az Emmausi két tanítvány történetét, aki szomorúan, depressziósan ballag Emmaus felé, pedig mi azt hittük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Hát de most már nem hisszük, mert megfeszítették. Milyen mesiás az? Isten az, akit meg lehetett feszíteni. Isten az, akit keresztre feszítettek a főpapjaink? Hát az nem Isten. Hát Péter mit mond Jézusnak, mikor Jézus kijelenti, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, az emberfia a bűnösök kezébe adatik, leköpik, megostorozzák, keresztre feszítik. Uram, ez nem eshet meg veled. Hát ez nem eshet meg veled. Hát nem akarok én egy vesztes tanítványa lenni, egy vesztes követője lenni, hiszen akkor veled veszünk el. Hát akkor én is úgy járok, mint te. Hát okosak ezek az emberek, nem akarnak ők elveszett emberek lennek, nem akarnak egy bukott mesiás követői lenni. És Kierkegaard, ez a dán lelkész, filozófus azt mondta, ez a történet, mármint Jézus feltámadásának a története, a zárt ajtók evangéliuma. Mert mi is történt, bezárkóztak. Ha előtte pár verssel visszaolvassuk, akkor az első találkozás előtt bezárkóztak a zsidóktól való félelem miatt. Ezek a hős férfiak, ezek nem voltak hősök. Ezek a mindennapi ember igazi típusai voltak. Munkások voltak, egyszerű emberek voltak. Nem akartak ők hősök lenni. Ők vágyakoztak Isten után. És ezért követték Jézust, mert Keresztelő János azt mondta, íme az Isten báránya. De ők teljesen jóhiszeműen, sőt, aztán Péter meg is vallja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És itt minden összeomlik. Mert mi is történt? És milyenek a lelki bukásnak az oka? Hát nem volt elég, hogy Jézus háromszor kijelenti nekik, hogy mi fog történni? Nem volt elég. Ők görcsösen ragaszkodtak a maguk elképzeléseihez. Amit a rabiktól hallottak. Mondták is egyszer Jézusnak, mit mondasz, Uram, ki ez, akit felemelnek? Mit jelent ez, hogy felemelnek? Felemeltetsz, mit jelent ez? Hát nekünk azt tanították, hogy a Krisztus örökre megmarad. Hát mit beszélsz te nekünk? Hát egyszerűen nem tudták a gondolatát se elviselni. De te se kell hinni, nem is lehet. Nem is lehet. Nem is lehet elviselni a gondolatát, hogy Isten fiát keresztre lehet feszíteni. Tehát érthették volna, és most arra szeretném a testvéreknek a gondolatát fordítani, hogy látok, itt van ez a zárt ajtók evangéliuma. Egy csomó gyáva, reszkető férfi, akik tulajdonképpen nem szeretnének Jézus sorsára kerülni. És bezárkóznak a zsidóktól való félelem. Miért így olvassuk? És akkor mi ebbe az evangélium? Az, hogy mi nem is hallottunk volna Jézusról, nem is hallottunk volna a kereszténységről, ha Jézus fel nem támad. Ebben az az igazi evangélium, hogy nem ezek az emberek valami tévtanítás alapján hirdették, hogy feltámadta Krisztus, hanem ezek a hitükben megrodjant, hitüket vesztett emberek újra erőt kaptak, mert meglátták az Urat. Láttuk az Urat, mondják Tamásnak. De hogy hiszem? Hát hogy hihetném? Hát nem mondjatok nekem ilyet, mondja az okos Tamás. Hogy mondhatnátok ilyet? Nem hiszem el. Majd, ha látom, akkor elhiszem. Na de most egy olyan világban élünk, hogy megint az embereknél a csoda mindent, most hadd mondjam ezt a csúnya kifejezést, mindent überel. A csoda mindent visz. Hát tessék megfigyelni, hogy ezek a tanítványok aztán láttak csodát. Hallottak feltámadását, vakok szemét megnyitotta az Úr, leprások tisztultak meg, 5000 embert megvendégelt kenyérre, lecsillapította a tenget. Semmi se volt elég? Nem. Itt vannak hitetlenül. Hiába sok csoda. Hát akkor hogy van ez? Mert ma is erre vágynak ám az emberek. Hát, ha majd láthatnék valami csodát. Egy kicsit bepillanthatnék a másik világba, hogy tényleg van. Ugye erre vágyódik, és erre mi férfiak nagyon-nagyon vevők vagyunk, hogy bizony, hiszem, ha látom. Na de hát akkor mire épülhet a hitünk? Jézus szemére hányja a zsidóknak, amikor egyszer jön a király tisztviselő, Heródes tisztviselője, hogy hát gyere és gyógyítsd meg a fiamat, mert a halálán van. Erre azt mondja neki Jézus, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, akkor nem hisztek. Hát itt van, saját tanítványainak is. Nem hisznek. Addig hisznek, amíg éppen a csoda bűvületébe vannak. Elmúlik a hangulat, vége hitnek. Ezért veszedelmesek ezek a mai karizmatikus mozgalmak, mert csodákat ígérnek, hangulatot teremtenek, aztán elmúlik a hangulat minden, és ott marad az üres szív. Ott marad a hitetlen ember. A maga kétségeivel. Nem akarom lebecsülni a kétséget. Testvérek, ez egy nagyon komoly probléma. És mi férfiak igazán tudjuk, hogy milyen komoly probléma. Hát én is egy olyan férfi voltam, meg vagyok természetem szerint, aki ha valamit nem értek, ha nem értek, akkor azzal nem is szeretek foglalkozni, az nincs. Na de ez nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás. Hanem a megoldás azon a ponton van, hogy elmondom az Istennek. Tudnélik testőrek, a hitetlenséget Isten bűnnek veszi. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem, mondja Jézus. Az a bűn, hogy én nem hiszek benne. Kinek ártok én azzal, hogy nem hiszek? Hát testvérek, mindenkinek. Legelőször magamnak, aztán a környezetemnek, és Istennek. Megsértem, megbántom az én mennyei atyámat, az én hitetlenségemmel, bizalmatlanságommal. Tehát ebben vergődünk, de hát ez egy mindennapos probléma. És nem lehet lesöpörni egy mozdulattal az asztalról. És tessék megfigyelni, valahol Jézus sem döngöli bele a földbe ezt a Tamást. Hát úgy leteremthette volna, felsorolhatta volna neki a sok csodát, amit mondott, minden. Leégethette volna ezt az embert. És meg is érdemelte volna Tamás. És nem ezt teszi. Megmutatja a kezeit. Gyere, nézd meg. De ezt velünk nem teszi meg. Most mi is mondhatnánk, Úr Jézus, hát ha megmutatnád nekem, akkor én is hinnék. Hát Tamásnak megmutattad, akkor én is követel. Hát nem, hát hiszem, ha megmutatod majd. Ha nem, nem, akkor nem hiszek. Hiszem, ha látom. De tessék elhinni, az apostolok miattunk kaptak látást. Hiszen ha nem láthatta volna, senki nem láthatta volna Jézus feltámadását, hát akkor nem lennének tanúk. Akkor az egész keresztény hitünk alaptalan lenne. Azt mondja Pál apostol, több mint 500-an látták a Krisztus feltámadva. Ennek megvolt az Istentől rendelt helye. Igen, és kik láthatták? Csak az övéi. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy csak az övéi. Jézus nem vonult be diadalmasan Jeruzsálembe, nem ment oda a főpaphoz, hogy tessék, nézd meg a kezemet. Nem megmondtam, hogy feltámadok? Nem megmondtam, hogy én vagyok a Krisztus? Nem ment oda. Tudjátok, mi ez? Ítélet. Ő nem ment se Pilátushoz, se Heródeshez, se a császárhoz, se a zsidókhoz, akik nem hittek benne, csak az övéihez ment. És ma is így van. Aki ő hozzá megy, annak megmutatja magát. No nem így, nem ilyen látható módon, lelki módon mutatja meg magát. De higgyétek el, csodálatos a mi Urunk, és hitre juttat bennünket. Csak megvannak a feltételei a mi oldalunkon. A feltétele az, hogy ne legyenek feltételeid. Csak annyi, hogy vald meg neki. Uram, én nem tudok hinni benned. Ez a legnagyobb bűnöm. Ezt kell megvallani. Nem tudok hinni benned. Vagy tegnap tudtam, ma már nem tudok. Lehet, hogy holnap megint tudok, aztán megint nem tudok, mert ilyen a mi hitünk, vagy hitetlenségünk. Mert ez nem hit. A hit az, ami biztos alapokon áll. És Jézus ezt akarja, hogy biztos alapon álljon az ő népe. Már érintettem egy kicsit, hogy mi is volt a baj ezekkel a tanítványokkal? Hogy a rabik tanítása emlékeztek, a saját elképzeléseikre emlékeztek, feltételül szabták a saját értelmüket, és ami ebben nem fért bele, azt elvetették. De akkor mire lehet építeni? Testvérek, az igére. Az Isten igére lehet építeni. A zsidóság is felismerhette volna Jézust, ha szigorúan ragaszkodott volna az Ószövetség kijelentéseihez. Hát az Ószövetség pontosan elmondja, hogy ki lesz a Krisztus, hogy milyen lesz. Össze lehet rakni az Ószövetségből Jézus képét, mint egy spájza játék, csak komolyan kell tanulmányozni, ahogy az Isten mondja Józsuénak, tanulmányozd ezt a törvénykönyvet éjjel-nappal, tanulmányozd. És akkor nem fogsz eltévedni a hit dolgába. Akkor világosan megnyílik az értelmed, és tényleg az értelem. Fontos az értelem. Olyan fontos, hogy Jézus erre appellált. Azt mondta a tanítványainak, ti is értelem nélkül valók vagytok. Hát nem értitek? De hozzáteszi, nem így olvassátok? Ez van megírva. Így kellett szenvednie a Krisztusnak, és megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Hát igenis az Isten a férfiak értelmére appellál. Csak hogy nem arra a negatív, pessimista, mindent tagadó értelemre, hanem arra a becsületes, kutató értelemre. Hogy mi az igazság. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteibe, hogy a béreai emberek, a béreai zsidók, azok becsületesebbek voltak, igaz lelkűbbek voltak, mert vették a fáradtságot, hogy akkor nézzük meg, mit is mond az Úr igéje. És csak így lehet hitre jutni. Csak így, sehogy másképp. És bizony itt kell a férfi értelem. És most hadd mondjam el, azt tessék megnézni az igét, Isten mindig először a férfiakat várná, tanítványul, hirdetőül. Igen, minket, először férfiakat, és akkor hol vannak a férfiak? Na aztán, az elején azt mondtam, hogy az értelmünk, én akkor nagyon udvarias vagyok, de ugye már emlegettem ezt a bizonyos Huxleyt, ott már kimondja, hogy miért is kellett ő neki a tagadás, meg az értelmetlenség filozófiája, hogy felszabaduljon a szexuális, politikai szabadságra, hogy azt tegye, amit akar, itt a kutya elásva. Én bennem is, meg te benned is, testvérem, mert mi férfiak aztán ugye igazi testi emberek tudunk lenni a szó legteljesebb értelmébe, és itt tud minket az ördög csapdába csalni, és itt tud bennünket bevinni az erdőbe, ahogy szokták most mondani, és megbolondítani, és azért tagadok, mert nem szeretnék odaállni a magam romlott, tisztátalan életemmel az Isten előtt, de ő pontosan azt akarja, hogy megtisztíthasson. Hogy megújíthasson, hogy igazán férfivá tehessen engem. A szónak egy olyan értelmében, ahogy ő teremtette meg a férfit, hogy egy jellemes ember, akire építeni lehet, egy olyan ember, akire vezetést bízott az Isten, igen, ránk biztos, most tessék megnézni a társadalmat, lassan már csak női vezetők vannak, a családban is a nők vezetnek, mindenütt, mert mi nem vállaljuk el, mert elvesztettük az Istennel való kapcsolatot, és nem tudok az lenni, akinek az Isten teremtett. Itt van ez a Tamás, milyen szánalmas figurává vált egyik tanítványa Jézusnak. És most, kedves testvérem, vajon szeretnél-e olyan pipotya ember maradni, mint amilyenek vagyunk? Tudnék, mitől lesz egy férfi jellemtelen pipotya? Hát a kívánságai vonalán kötözi meg az ördög. Kit a szexualitással, kit az itallal, kit a kábítószerrel, kit a hatalommal, kit a pénzzel, mind olyan kívánságok, amelyek után futunk, és aztán rabszolgáival leszünk ezeknek, és nevetséges figurákkal leszünk. Wilhelm Busch írja, hogy a világháború után, mikor hazajött sok fiatal, tizenéves fiút kivittek a világháborúba, és aztán ő neki hittanórát kellett ezeknek a fiatal embereknek tartani, mert az érettségi előtt a padból vitték el őket a hadseregbe, és utána most visszaültették ezeket a sok vért, szenvedést, poklot látott fiúkat, visszaültették a padba. Azt mondja, bemegyek a terembe, üvöltöttek, hogy hol van az Isten, miért engedte meg ezt az Isten? Aztán rájuk fölmett Wilhelm Busch, aztán azt mondta, fogjátok be a szátokat, ti megkeresztelt nyulak. Mert ugye mindegyik meg volt keresztelve, azt mondja, ti nyulak vagytok, nem értetek semmit. És elmondja, hogy ott a fronton haldoklik az egyik fiú, találatot kap. És akkor ott szól a társának, imádkozzál velem. Fél és retteg, ott áll a halál előtt, imádkozzál velem. És azt mondja a kedves barátja, nem tudok. Rohan az őrmesterér, hadnagyér, hívja a vitéz urakat. Ott állja körbe ezt a szerencsétlen haldoklót, kiderül, egyik se tud imádkozni. De mindegyik meg van keresztelve, egyik se tud imádkozni. Hát ilyenek vagyunk, igen, még arra sem vagyunk képesek. Isten papi szolgálatra hívott el bennünket, hogy az ő igéjét hordozzuk a szánkba, hogy az ő szolgái legyünk, felmagasztalt bennünket erre az Isten, mi meg arra se vagyunk képesek, hogy imádkozzunk. És ezek a vitéz urak egy imádságot nem képesek elmondani. De káromkodni azt igen, trágárkodni azt igen, azt tudunk. Ismerjük mi férfiak egymást, és testvérek, egészen megváltozik a jellemünk, a gondolkodásunk, az életünk, amikor úgy járunk, mint ez a Tamás. Én Uram, én Istenem. Ugye milyen gyönyörű pillanat ez, mikor egy férfi leborul, hát Isten előtt nem szégyen leborulni. Isten előtt csak leborulni lehet. És olyan gyönyörű ezt látni. Én Uram, én Istenem. Velem is megtörtént, és egészen megváltoztam. Mert nem azért, mert az én természetem ugyanolyan, mint ahogy születtem. Az már nem változik, meg azért megy a temetőbe. De kaptam egy újat, egy új szívet, új természetet, ami már egészen más. És ugye ismeritek ezt, akik átléptük ezt a küszöböt, hát ez a Tamás, aki Jézus tanítványa. Ilyen szégyenletes módon kell neki hitre jutni, hogy meg kell, hogy mutassa neki az Úr. Hát igen, ilyenek vagyunk, de lehet másképp is, mert azt mondja Jézus, láttál és hiszel, és boldogok, akik nem látnak és hisznek. És az elején említettem, hogy milyen pessimista a hitetlen ember. Az egész életünkre nézve, azért is valljuk, ebben a hedonista társadalomban együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Semmi értelme, az a tiéd, amit megehetsz. Ismerjük ezeket a szép szólamokat, és közben nem így van. Egyáltalán nem így van. Ettől nem leszel boldog. Csak megcsömörlött, csak kiégett, csak enervált, és tulajdonképpen depressziós. Aztán akkor persze inni kell, mert valami azért csak kell, kellenek derűs percek, és pótolni valahogy a pótolhatatlant, és az ember végül teljesen kiég. Isten nélkül teljesen kiég. Ne tessék körülnézni. Már egész fiatalon megtörténik, sajnos. És ha van nekünk Urunk, akkor kinyílik egy világ, egy csodálatos világ, én Uram, én Istenem. Mert testvérek, mire megyünk mi ideológiákkal, világnézetekkel? Egyetlen egy ember se lesz attól boldog, hogy a házasság titkát kutatja. De ha van neki egy drága, hűséges felesége, akkor boldog lesz. Mire megyünk mi világnézetekkel, okoskodásokkal, filozófiákkal? De még mondhatnám, mire megyünk mi a vallással? Semmire, ha neked nincs mennyei atyád, akinek drága gyermeke vagy, az egész nem ér semmit. És boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hogy kell ezt érteni? Jézus azt mondja Cezárea Filippinél, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor azt mondja neki az Úr Jézus, boldog vagy Péter, boldog, mert nem test és vér jelentette meg neked, hanem az én mennyei atyám. Boldog vagy. Tehát a boldogság forrása az, hogy van mennyei atyád, aki beszél veled, szól hozzád, közösséget vállal veled. Meg tudod beszélni a problémáidat, az igazi nyomasztó problémáidat, még a hitetlenségedet is, a szenvedéseidet is, a feszültségeidet, mindent meg tudod beszélni a drága mennyei atyáddal, mert szeret téged. Hát nem erre van nekünk szükségünk? Ettől leszünk mi férfiak, ettől leszünk jellemes emberek, ettől lehetünk vezetők, nem úgy, ahogy a világ gondolja, hanem úgy, ahogy adom magamat, az életemet másokért szolgálva. Igen, erre van nekünk szükségünk. Aztán nem látomásokra, meg csodákra, hanem Isten, így mondom, megelevenített igére, hogy beszéljen veled. Hallottam nemrég egy ige hirdetésben, hogy 14. Lajos francia király csinált egy kísérletet. Hogy mi van akkor, ha a gyerekekhez nem beszélnek, tudnak-e maguktól beszélni. És elkülönítettek kis csecsemőket, és semmi más nem csináltak, csak etették őket. Hát nem tudták meg, mi lesz velük, mert mind meghalt. Nem szólt hozzájuk senki. Mind meghalt. Mi is meghaltunk, mert nem beszél velünk az Isten. Akkor elevenedünk, akkor élünk, akkor van jövünk, örök életünk. Ha van mennyei atyád, aki beszél veled. Én Uram, én Istenem. Milyen mélyen rezdül a szív, amikor ezt a mondatot hallja az ember a Bibliából. Ugye egy férfi, aki megtalálja az ő Istenét. Van-e neked ilyen mennyei atyád? Nem elvi, nem vallási alapon, nem filozófiai szinten, hanem valódi mennyei atyád. Erre van nekünk szükségünk. És csak befejezésül annyit, de hát hogy történhet ez? Amikor az Úr Jézus először előtte egy héttel megjelenik a többinek, ezt olvasjuk itt az előtte versekbe, a hét első napján ottal összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Hát miért erről beszél Jézus? Miért nem arról, hogy hogyan támad fel? Mert a halálával ezt vívta ki neked, és nekem, hogy van bűnök bocsánata, és továbbadhatod. Továbbadhatod, hirdetheted. Ez az ő lényege, és aki így megy Jézushoz, és hogy láthatod őt? Hát a közösségbe. Azt mondta az Úr Jézus, ha ketten, hárman összejönnek az én nevemben, velük vagyok. Ez most is így történik, csak nem látható, láthatatlan módon. Az ígével és a Szentlélek által. És szól, és beszél, és a csendes szobádba, ha bemész a belső szobádba, ott is szól. Az ige által. És veled van. Hát szinte az ember átérzi, szinte fizikailag érzem, hogy ott van, velem van. Akkor, amikor odaborulok, én Uram, én Istenem. És látjátok, az úrvacsorába is jön hozzánk, és a vele való közösséget élheted át. És olyan jó ezt, ha megragadjuk, ha megértjük. És amikor megismerem őt az ige által, akkor utána már nem kellenek a látások. Tudom, hogy van. Beszél velem, szeret engem, életet ad. És valóban megelevenedünk. Boldog életre elevenedik meg, akinek van Ura és Istene. Boldog az, aki nem lát, hanem hisz. Mibe? Az Isten igéjében. És mindabban, amit ő mondott, és ő ígért. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg a mi hitetlenségünket, kétkedésünket, férfias gőgünket, amivel sokszor felül emeljük magunkat, még feléd emeljük magunkat. Valami iszonyú gondolat, hogy mi bírálgatunk téged, mi ítélgetünk téged. holott te csendesen vonsz szeretettel minket arra a helyre, ahol te akarod megítélni a gondolatainkat, szívünk titkait, a sötétség cselekedeteit. Uramat, hogy azzal a hittel menjünk hozzád, hogy atya vagy, mennyei atya vagy. Nem azért jöttél, hogy elpusztíts, hanem azért jöttél, hogy megments, hogy életet adj, hogy bűneim bocsánatát vehessem nálad, és az új élet drága ajándékát. Hát, hogy itt tudjunk járulni most majd az úrvacsorához is. Köszönjük, hogy ebben is benne van minden üzeneted. A te megtöretett tested, a kiomlott véred, halálos szereteted, jele és emléke, amely megelevenítő hatalommal lehet most is hitünk számára. Így kérünk, hogy növeld a mi hitünket, erősíts bennünk, attól, hogy valóban szolgáiddá lehessünk. Amen.